Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok. Mai beszélgetőtársamat annó nem vették fel fotósnak, ezért az ötvös szakmát tanulta ki. De miután óvodás kora óta rajongott a rovarokért, később nem csak az arany és ezüst ékszereinek lettek témái, hanem a közben mikrofotóssá váló műremekeknek is, nem akármilyen szinten. A Nikon világverseny 100 legjobb mikrofotójából 2 az övé. Ma is minden szabad idejét, hol kedvtelésből, hol megbízásból a terepen tölti. De vajon hogy lett profi rovarfotós és bogarász Rámé Nikola? Erről is mesél. No meg az is kiderül az elkövetkezendő egyórás színes beszélgetésből, hogy miért színpompásak festékanyag nélkül is a rovarok, hogy miként eredt az európai nyeles szemű legyek nyomába Makó környékén, hogy mi az a fókusz sorozatos fotózás, és miként lehet hernyóval fókuszba csalni a futrinkákat. De az is kiderül a beszélgetésből, hogy mi a különbség a rovargyűjtő és a rovarbefogó között, hogy miért bűn a Magyar Természettudományi Múzeum tervezett Debrecenbe költöztetése, és hogy miért nagyon fontosak a városi méhlegelők, mely kapcsán egy bohózatba illő politikai adokkapok alakult ki a hazai közéletben június végén. És hát természetesen tippeket és ötleteket is kaphatnak azok a mestertől, akik a rovarfotózásra szeretnének váltani. Amennyiben monitor előtt hallgatnak, kérem nézzenek rá a 2021. július 7-i kapcsolódó cikkünkre podcast menüpontunkban, ahonnan eljuthatnak Rámé Nikola képeihez. És akkor induljon az időutazás a gyerekkorból.
Én azt gondolom, hogy minden ember úgy születik, hogy vonzódik az apró csúszómászók iránt, csak aztán, ahogy nőnek föl, a felnőttek valahogy kiölik a gyerekekből, és bizonyos emberek úgy maradnak, és én is közéjük tartozom. Tehát gyerekekben alapvetően megvan az, hogy érdeklődnek, megfogják, megtapogatják, elröptetik az ujjukról, és hasonlók. Tehát én a óvodás koromra emlékszem, amikor az óvoda kertjében zöldgyíkokat és fürgegyíkokat jártunk fogdosni. Nekünk ezzel teltek a napjaink óvodában, amikor szabadon lehetett mászkálni a kertben. Azon kívül a rengeteg bogár, amivel ott találkoztam, mindig iszonyúan elbűvölt. És aztán később, hát tulajdonképpen végig megmaradt bennem a szeretet, tehát semmiképp sem undorodtam. Még a legalattomosabb, vagy legvisszataszítóbb dolgoktól sem, mint mit tudom én, piócák, szúnyogok, hullancsok, volt velük dolgom persze, kellemetlen élmények, de nem segített abban, hogy megutáljam őket. Na, és aztán idővel persze egyre komolyabbá vált az érdeklődésem, és aztán gimnáziumban megismertem egy-két srácot, akik már korábban gyűjtögettek bogarakat, aztán együtt bekerültünk a Természettudományi Múzeumban, mint vendég, megismertük Merkl Ottót, és onnantól kezdve végül is a bogarak iránti rajongás az megállíthatatlan volt.
Ez melyik középiskola volt?
Újpestre jártam a Könyves Kálmán gimnáziumba.
De ott mondjuk volt valami biológia szak?
Nem,
vagy...
hát volt, persze.
Már hogy ki volt az a csapat, akivel így elkezdtetek csak a Természettudományi Múzeumba jönni?
Az egyik osztálytársam volt, akivel bementünk, még ilyen tizenévesként, zöldfülüként, és az akkor 31 néhány éves Merkl Ottó jött, és kalauzolt minket végig a gyűjteményen, és akkor ledöbbentünk, hogy úristen, micsoda forma és szín és mindenféle gazdagság van, amit addig el se tudtunk képzelni Magyarországon belül.
Ezt itt a Baross utca elején,
igen,
azt
igen.
Tudni kell, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumnak a rovargyűjteménye, az nem a múzeum főépületében, a Ludovica-Ludoviceum komplexumban van, hanem a Baross utca elején, majdhogy nem a Kálvin térnél.
Baross utca 13.
És hát oda tényleg nem olyan könnyű egyéb iránt bejutni, meg hát elsőre egy ilyen eléggé fura a hely, hogy iszonyú sok egymásban nyíló szoba, faltól falig, mennyezetig szekrények, benne dobozok, és brutális mennyiségű rovar.
Így van, igen.
És akkor ott volt Merkló Tó, Isten nyugosztalja, Magyarország egyik legjobb rovarásza volt, aki nagyon fiatalon ment el az idén valamikor, ha jól emlékszem, február közepétájékán, és ő tényleg így szívvel lélekkel, szóval hát volt szerencsém vele megriportozni.
Igen, úgyhogy én neki köszönhetem ezt a, hát a képzettségemet is, mert azért valamelyest ő segített egy ilyen alapszintű tudást elsajátítani, meg aztán hát persze egyre több irodalomhoz jutottam én is hozzá, és egy ideig gyűjtöttem én is a bogarakat, még mindig megvan a gyűjteményem, de aztán ez átalakult, valahogy elmaradt a gyűjtés. Maga az a megtalálásnak a szenvedélye az még mindig megvan, a felkutatás, a megtalálás, és viszont kiteljesedik abban, hogy szép, minél szebb, vagy minél természethűbb fotókat próbálok készíteni ezekről.
De ez hogy jött? Tehát, hogy van két újpesti gimnazista, akik ilyen bogarak szerelmesei, bogarasok, és akkor ez becsöngetnek, bekopognak, felhívják a Merkel Ottót, hogy hát mi szeretnénk ide bejönni a múzeumban, mert hogy nagyon érdekel minket.
Na pontosan, csak mi is hallottunk róla, hogy ott van a nagy gyűjtemény, mert előtte valamikor a Nemzeti Múzeumban is volt egy kis, hát egy ilyen állandó kiállítás, gondolom Magyarország élővilágával kapcsolatosan, de ott, vagy ott hallottuk, vagy már nem tudom hol, hogy az igazi nagy gyűjtemény, a tudományos anyag, az a Baross utcában van, ami nem egy látogatható hely, tehát nem a nagy közönség számára tartják fent, viszont mi elmentünk, és a portás volt olyan kedves, és felszólt telefonon az Ottónak, aki azonnal leszaladt a lépcsőn.
Itt van két csodabogár.
Igen, hát hogy érdeklődnek. És ő leszaladt a lépcsőn, és akkor fölvitt minket a sötét, nagy, magas szobákba, és akkor egyből kinyitogatta a szekrényeket, és kihúzogatta a dobozokat. Csak úgy találomra elég hamar nagy merítést kaptunk a magyar bogárfaunából.
Tehát megnéztétek, rá beleszerelmesedtetek, rácsodálkoztatok.
Nagyon sokszor mentünk aztán, főleg én, inkább, mert aztán a cimborám elmaradozott, meg más irányba tartott. Én sokat jártam aztán a 90-es évek elején az Ottóval. Ő ment kiszállásra, tehát múzeumi hivatalos gyűjtőút, igen. Én pedig elkísértem, mint fegyverhordozó, vagy mint ilyen tanuló.
Serpa.
Igen, igen. És aztán együtt gyűjtögettünk meg, szívtam magamba az ő tudását, meg a tapasztalatait, és persze egyre inkább ismertem meg a magyar tájakat, a növényeket, az élőhelyeket, meg igazából mindent, ami a természettel kapcsolatos. Mert hogy ugye minden mindennel összefügg, a rovarok ugyanúgy a legfontosabb részei az életközösségeknek, mint minden más. Tehát ezáltal, hogyha az ember elkezdi megismerni a rovarokat, akkor vele együtt minden jön.
És akkor innentől kezdve adódna az, hogy hát akkor persze te mész egyetemre biológia szakra, de azért a történet nem erről szól.
Nem. Valahogy az nem tudom, hogy nyilván én vagyok ebbe a link, mert nem voltam olyan jó tanuló gimnáziumban, és aztán úgy döntöttem, hogy nem is tanulok tovább. Ugyan jártam biológia szakkörbe, de aztán valahogy úgy alakult, hogy nem tanultam tovább. Viszont kitanultam egy szakmát, mivel mindig vonzottak az ilyen manuális művészetek, a rajzolás, kis plasztika, ilyesmi, ezek is nagyon vonzottak, sőt, nagyon sokszor az volt a tervem meg a vágyam, hogy majd pókokat meg bogarakat fogok készíteni fémből, meg egyéb anyagokból, és aztán jött az ötlet, meg kaptam fülest, hogy próbálj meg kitanulni az ötvösséget, aranyművességet, és aztán így történt, hogy egy év szünet után, az érettségi után szakmunkás képzőbe jelentkeztem, tehát abban a szakmunkás képzőben, ahol az ötvösséget tanítják, ez a Práter utcában van.
Ahol egyébként a fotós is
igen,
van,
igen.
De arra majd egy picit később. Jó. Hát elmentél ötvös képzőbe, ami két
egyébként
év?
Jelentkeztem három. Fotósnak is, több szakmára adtam bejelentkezést, nem vettek föl, és akkor az ötvös, az sikerült. és azt 91-ben kezdtem, 91. szeptemberében.
Ez már 4 év vagy 3? Vagy
nem, ez 2 év. Azért 2 év, mert már csak érettségivel lett, tehát érettségizetteknek tartották ezt a 2 éves képzést.
Képesített 5-ös vagy.
Igen, igen.
Ebből meg is értél? Elhelyezkedtél egy ilyen irányba? Vagy ez inkább egy kicsit ilyen szerelem?
Nem szerelem maradt. Tehát igazából a mai napig ez segíti a megélhetésemet, úgyhogy ez még mindig megvan.
De miket készítesz például?
Ezek igazából nincsenek összefüggésben a bogarakkal, de valahol azért mégis lehet találni
kapcsolódást. Hogy ugye azt mondtad, hogy hát ez volt a nagy vágyam, hogy bogarakat fogok fémből csinálni.
De hát ugye a normális ilyen hordható ékszereket készítek. Persze emellett azért, amikor az időm engedte, akkor készültek olyan tárgyak is, amik nem annyira, tehát nem megrendelésre, hanem kedvtelésből, és voltak köztük bogarak is ezüstből, meg egy kis arany beiktatásával, tehát vagy beépítésével.
De azt inkább magadnak, vagy azt is akár, ha valaki megvette volna?
Magamnak, aztán idővel meg is vették.
Neked például most saját 5-ös műhelyed van, saját céged van,
egy kicsi műhelyem van, igen.
Ugye az előbbi szóba került a fotózás Práter utca kapcsán, ugye a hivatásos fényképészeket ott oktatják, oda nem vettek fel, de végül is, ha úgy vesszük, hát nem tudom, te minek vallod most magad, hivatásos fotósnak, vagy bogárszerető
hobbifotósnak? Persze. Nem szeretem magam hivatásosnak. Még akkor is, hogyha időnként azért egy-egy cikkhez, vagy akármilyen kiadványhoz, sőt, kiállításra is kértek már külföldre úgy fotóanyagot, amiért fizettek. De attól még én hobbifotós vagyok.
De maga a fotózás az mikor jött?
Hát ez a 2000-es évek elején indult, akkor szereztem meg az első gépemet, meg egy-két objektívet hozzá.
Tehát ilyen 31 pár évesen?
Igen,
ha jól számolok,
igen.
De miért? Tehát, hogy mert ha kimegyek bogarászkodni, akkor...
Ő első cél az volt, hogy a készített 5-ös tárgyakat, tehát aranyműves ékszereket, ezeket fotózzam le, hogy azokat örökítsem meg, hogy majd emlékezzek, hogy miket csináltam. De aztán valahogy azokat kevésbé fotóztam, elkezdtem kint fotózni az élő lényeket. És aztán az egyre komolyabb lett, és most a mai napig ez köt le.
A természetfotósok is azért úgy valamelyest le specializálódnak, ugye az egyik kaszt az a madárfotósoké, ők a nagy böhöm tele objektíveikkel jönnek-mennek.
Meg a lesüket építik.
Hát igen. Te pedig valahol a másik véglet vagy, mert hogy kacsingatsz bele a mikrovilágba is, mondjuk nem olyan szinten, hogy mikroszkópos fotókat csinálsz, vagy az is van?
Az is van, igen. A mikroszkópos fotózás összefügg mondjuk az ilyen rovargyűjtéses, tudományos, tehát úgy rovargyűjtéses, hogy a taxonómiai munkákhoz készülő mondjuk ilyen ábrák készítése. Kipróbáltam azt is, és nagyon izgalmas téma az is. Sőt, annyira, hogy tudtam vele még a Nikonnak van a minden évben megrendezett mikroszkóp fotós pályázata, azon tudtam helyezést elérni. Fődíjat nem nyertem ugyan, de szerepelt az a 100 kép közötti 2 vagy 3 képem is.
Hát miután ez egy világ megmérettetés, azért nem olyan rossz dolog az első százban benne lenni.
Nagyon jó, és oklevelet is küldtek, meg emléktáblát, úgyhogy izgalmas volt.
Ezek szerint akkor ezt az egész mikrofotózást teljesen autodidakta.
Persze, módon, igen. Így. Hát akkor már ugye 2003 környékén azt hiszem akkor lett internetem, és akkor már elkezdtem bújni az akkor még persze nagyon kevés fotós oldalakat, és aztán persze egyre jobban bővült a választék, és akkor már ezt a mikroszkópos mikrofotózást, ezt is egy fórumon tanulgattam, meg ott képeztem magam, tehát ott nagyon sok, hát persze az internet arról szól, hogy az emberek segítik egymást, ahol lehet, és tényleg egy jó kis közösség volt akkoriban.
Hát ugye azt szokták mondani, hogy a magyar fotósok, miután a nagy részük csóró, és nem nagyon jut hozzá a legdrágább, legújabb felszereléshez, a kreativitásával pótolja a pénzhiányt. Nem egy fotós ismerősöm van, akik saját maguk fabrikálták a különböző vakurendszereket, optikákat, hát, csiszoltattak ilyen lencséket.
Ez nem csak a magyar fotósokra jellemző, hanem általában a fotós világra, mert mindenhol vannak csórók, akik szeretnének jó képeket
csinálni.
Akinek
van pénze, az meg tudja venni a high-teket.
Igen, de például ezen a fórumon tényleg az ilyen nagyon jó ilyen házi technikákat lehetett így eltanulni, meg ötleteket kapni, sőt, ötleteket adni másoknak. Úgyhogy mindenki tényleg azt csinálja. És a mikrofotózásban még inkább ott is szükség van a kreativitásra, az, hogy valamit az ember összebarkácsoljon, hogy elérjen olyan lehetőséget, amiket mondjuk valóban nagyon drága felszereléssel lehetne.
Na hát akkor próbáljunk megadni egy pár tippet így hangsegítségével a rovarfotósoknak. Jó, oké, kell egy normális gép, abban aztán most már olyan választék van, amiért az ember pénztárcája megenged. Nyilván kell hozzá egy jó, hát nem tudom, anyas 105-ös makrooptika, talán az a legjobb, mondjuk igen, ugye hagyományos.
Igen. Hát a 105-ös a Nikon használja, nekik van ez a fókusz.
Ja, te Canonos vagy, mert százas, ugye azért igen. Ez is egy ilyen nagy magyar, ja, hogy van egy Nikonos tábor, egy Canonos
ja,
tábor.
Ja, de én nem tartom meg ezt most olyan már, jelentőségének.
Hát, hogy... Most már egyébként nincs is, mert most már a Panasonic meg a Sony is igen, azért hihetetlen. Hihetetlen dolgokkal rukkol elő. Persze. Sokszor. A két nagy ismert nevet is lekörözi bizonyos
hát
dolgokban.
Hát sok, igen. Tehát igen, igen. A fejlesztésekben, tehát most már vannak nagy konkurensek, de sosem tartottam azt olyan lényeges kérdésnek, hogy most Nikonom van, vagy Canonom. Én valamiért a Canonra esett annak idén a választásom, és aztán maradtam végig annál. És a makrofotózásnál még olyan szempontból még egy kicsit előnyösebb is, hogy van a Canonnak egy nagyon jó kis spéci makroobjektíve, ami egy manuális objektív, viszont az csak makrózni tud, és hogyha a szenzor, vagyis a filmkocka méretűre számítom a leképezés mértékét, igen, akkor ez az egyszerestől az ötszörös nagyításig, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 5 mm-es rovar, az 25 mm lesz magán a filmkockán, vagyis hát most újabban a szenzoron. Úgyhogy én ilyen szempontból szerencsés volt a választás, mert megvan ez az objektív is. Hát viszont mondom, ami minden más lehetséges, az kihúzatok, közgyűrűk, fordítás, tehát objektív fordítás, minden ilyet kipróbáltam. Nagyító lencsék, mikroszkóp objektívek. Persze ezek nagy része stúdió munka, tehát most, hogy visszautalok arra, hogy mi volt a cél ezekkel, hogy ugye ezek a stúdióban készülő mikrofotók, vagy mikroszkópos fotók, azok soha nem élő állatról készültek, hanem preparátumokról. Tehát ugyanúgy, mint a scanning elektromikroszkópos felvételek, előre bekészített, ugye elektrolitos módon bevont rovarokról például, meg persze minden másról, de nekem is ugye azt elő kellett készíteni, tehát hogy ezek mindig preparátumok voltak. Itt inkább az volt csak a cél, hogy bemutassam, hogy ha nagyon-nagyon belenagyítunk ezekbe, akkor micsoda érdekes formavilág tárul a szemünk elé.
Meg a színek. Hát azok persze, a legfélelmetesebbek, igen. Hogy így olyan van. Pazar színvilága van egy-egy ilyen állatkának, amiről ugye kiderül, hogy az nem is valódi festékanyag adja ezt a színt.
Nem, hát igen, de ehhez nem fogok tudni nagy segítséget adni, mert a fizikájához nem értek, de mondjuk a legtöbb, tehát a kitinnek a szerkezete olyan, hogy az a fizikai, a fény, a belső fénytörés, tehát az a belső rétegeknek a fénytörése az határozza meg, hogy mi milyen színűnek látjuk, és ez nagyon sokszor a fémes színű rovaroknál igaz. Tehát ugye ismerjük a szitakötők közt nagyon sok fémes színű van, akkor ott vannak a legyek között, a döglégy például ugye zöld színű, fémzöld színű, és hát a bogarak közt rengeteg, tehát sok százezer olyan van, ami fémszínű. Ezeknek egyiknek se pigment adja a színét, hanem a mikrostruktúra.
Mennyit jársz terepre? Mert hogy amikor felhívtalak telefonon, hogy egyeztessük ezt a beszélgetést, akkor mondtad, hogy hát most épp terepen vagyok, tehát Hogy mennyi időt tudsz kint tölteni a terepen?
Ahogy telnek az évek, mindig voltak ilyen preferáltabb témáim, és akkor voltak olyan évek, amikor inkább tavasszal, meg inkább ősszel, ilyen kora reggeli, hajnali túráim voltak, amikor a mozdulatlan, még dermett rovarokat fotóztam le, és aztán most például inkább, ami jobban érdekel, hogy minél több fajt, minél jobban a biodiverzitást próbáljam megörökíteni, hogy ezeket lefotózni, és most inkább arra megyek, a kedvenceim ugye a bogarak, hogy a bogarak közül a lehető legjobban, a leglátványosabbakat, a ritkákat, a színeseket, amik úgy az embernek úgy megfogják úgy a figyelmét, és ezáltal lehet egy kicsit népszerűsíteni őket, hogy ezeket keresem. És most azért is mondom, hogy terepen vagyok, mert most pont szezonjuk van, tehát a bogarak nagyjából így áprilistól így júliusig vannak a legnagyobb számban.
Akkor nincs ötvösködés, akkor bogarászkodás van. Télen kell ötvösködni, amikor a bogarak
píznek. Igen.
De hogy oké, tehát ez a szépsége, a vizualitása megfog. De hogy olyan szempontból is próbálsz egyedek után mászkálni, hogy esetleg ismeretlen faj, vagy általad ismeretlen, vagy nem olyan szép, de esetleg valami hungarikum, vagy az akkor még ott nem derül ki?
Nem, mindig van valami, ami jön ilyen ötletszerűen, hogy fú, na, ez most érdekel ez a faj, ezt meg kéne keresni. Mondok egy példát, valamikor a 2000-es évek végén hallottam először, hogy leírtak egy tudományra új légyfajt Magyarországról, ami nem csak, hogy tudományra új, de a Európára egy új családnak bizonyult. Tehát a nyeles szemű legyek, az előtte csak a trópusokról, meg távol-keletről volt ismert, meg Japánból. És valamikor a 90-es évek végén Papp László, azóta meg már sajnos ő is távozott.
Az idén valamikor,
igen, most nemrég, igen,
nem olyan régen. Akadémikus is a Természettudományi Múzeum.
Hát a legfőbb, Magyarország legfőbb meteorológusa, igen. Szóval ő írta le, és akkor valahogy beugrott, hogy hát ezt látni kéne ezt az állatot, meg le is kéne fotózni. Úgyhogy aztán több utat is szerveztem, kinyomoztam netről, meg kérdezgettem, hogy merre, hogyan lehet megtalálni.
És hol, mit a Börzsöny lábánál, vagy úgy nagyjából megvolt?
Nem, a déli határvidéken, tehát a Tisza egyik mellékfolyóján, a Maroson.
Valaki ott látott egy ilyet? Na akkor
nem is tudom már, hogy
Nikola lement, és igen, akkor már egy hétig ott vadásztad a legyet?
Ez ugye eltelt már, vagy több mint 10 év, mert a leírás és az én felfedező utam között, tehát ugye voltak már róla ismeretek, nekem csak a megfelelő személyeket kellett megtalálni, akik segítenek abban, hogy mégis hol, meg hogyan keressem. Úgyhogy aztán sikerült is, és akkor leutaztam, 2-szer voltam, vagy 3-szor, hogy mire megtaláltuk a egyik barátommal, Makónál, ahol mondjuk ismert, hát azt hiszem onnan lett leírva, de lényeg, hogy ez egy nagyon apró kis legyecske, az a neve, hogy európai nyeles szemülégy, és hát nagy örömömre sikerült róla jó sok képet csinálni, de persze annyira pici, hogy hát azért nehéz jó fotókat, míg kicsi a mélységélesség.
De ilyenkor akkor hogy működik ez, hogy kimentek hajnalba, szerencsétek van, egy párat láttok, esetleg nem tudom, lefújjátok fagyasztó, és szprével, hogy ne menjen el, most vagy hálóztok.
Ezt a speciális legyet, ezt nem hajnalba, ezt napközben fotóztuk, nem kellett lefújni semmivel, meg amúgy sem vagyok híve ilyen lefújogatásnak, nem is próbáltam, de el tudom képzelni, hogy hogyan reagálnának rá a rovarok. A hajnali fotózás, ez egy más tészta, az egy időben rá voltam erre kattamva, és akkor tényleg sokat jártam, így hát közelbe, tehát mit tudom, a Felsőrákosi rétekre jártam ki, ami ugye közel volt, és hamar elérhető volt nekem reggel. Viszont ugye reggel, mit tudom én, van 8-10 fok, ott nem kell fújogatni semmit,
hát
mert
ott még
minden
megvan a dermedve.
Így van. És szépen, amíg csupa harmat, meg nem, addig ők nem mozdulnak, várják a napsütést, ami leszárítja róluk a vizet, és addig lehet őket fotózgatni. És ennek az volt egyébként, ha már így áttérünk erre a hajnalira, hogy valamikor a 2010 környékén, vagy kicsit előtte hallottam először a fókuszsorozatos fotózásról. Csináltak, ugye miután elterjedt a digitális fotózás, valakik kitalálták, hogy milyen lenne szoftveresen, számítógépen összeépíteni egy olyan képfeldolgozó programot írni, ami a különféle mélységélességű képeket építő össze egy nagy mélységélességű képpé, és többi ilyen cég is megcsinálta, és kipróbáltam, és nagyon megtetszett.
Tehát ugye itt arról van szó, hogy mondjuk lerakom állványra a gépet, és elkezdek egy témáról csinálni egy fotót, aztan utána csinálok még 15-öt, de mindig egy picit máshol van
eltolom,
az élesség.
Igen. És aztán ezt a számítógépen egy képpé összeépítem, hát ugye betöltöm a programba, az szépen összerakja, de sajnos még ezzel még nincs vége a történetnek, mert minden eljárásba csúszik, nem, ha nem is hiba, de ilyen mondjuk nevezük mellékhatásnak, amiket utólag kell orvosolni. Persze a programon belül azokat is meg lehet csinálni, de azok már mind manuális utómunkák. Tehát egy olyan, mint egy úgy kell elképzelni, mint valami retusálás.
Csak nagyon idő és hát precizitás persze. Igényes. Persze egy ötvösnek ez nem probléma.
Igen. Tehát itt jön az összefüggés a rovarok közt is, mindig az ilyen fémes csillogású, az ilyen fémes hatású rovarok vonzottak a legjobban. Lehet, hogy ez valahogy összefügg azzal, hogy a szakmám is, hogy ugye összefüggésben van, tehát egy aranyat megmunkálni, az ezüstöt, a fémeket hajlítani, reszelni, polírozni, valahogy ez nem tudom, ez mindig vonzott.
És akkor ebből lesznek azok a fotók, ahol a tök az előtér, a lénynek, a szemének a legelejétől kezdve a háttérig minden tűjéles.
Úgy a háttérig, hogy nem a háttérig, mert...
Vagy hát az nem, mert az már nem kell, de mondjuk a légy szárnyának a vége is.
Így van, igen. De azt is én határozom meg, hogy hol a... Tehát az
hol
is
legyen
egyfajta
a vége az
alkotói isza. Igen, hogy hol legyen vége, és onnantól kezdve meg tudom szabályozni, hogy milyen legyen a megmaradt rész, az mennyire legyen homályos.
De amúgy ez mennyire számít manipulálásnak? Most arra gondolok, hogy amikor évtermészetfotós, a zsűrizés van, meg ott tele van a kiírásban is benne van, hogy milyen fajta manipulációkat szabad csak megcsinálni. Igen. Ha az tovább megy, akkor azt kizárjuk azt a fotót. Tehát akkor rovarok esetében mondjuk egy ilyen még belefér.
Ja, én nem szoktam pályázni, tehát ezekkel meg pláne nem, tehát ilyen képekkel nem pályázom, de szerintem minden manipulálás, tehát minden valahol. Az a nem manipulálás, hogyha én mondjuk megyek az erdőbe az úton, meglátok mondjuk egy bogarat, ami mászik előttem az aszfalton, és szépen anélkül, hogy mit tudom én, közel mennék, lefotózom, de hát persze az ugye olyan
ahol
is.
Ahol meg nem látunk semmit.
Igen. De ha már én kicsit befolyásolom, hogy mit tudom én, ide teszem, oda teszem, vagy legalább csak hesegetem, hogy ne itt álljon meg, hanem ott, ahol már nem az aszfalt van, hanem a fű van, vagy a fa van, akkor az már úgyis befolyásolás. Na most az, ugye ez teljesen ilyen nincsen határon, elmosódik, hogy most az is befolyásolás, amit utólag a gépen csinálok, ugye ez meg ízlés kérdése, hogy ki mit enged meg. Hogyha egy pályázatban megvan egy kiírás, hogy mi az, ami megengedett, akkor annak kell megfelelni. Persze hát a zsűri próbálja meg eldönteni aztán, hogy valóban az illető az betartotta-e azokat a határokat, vagy pedig nem. Hát nyilván ehhez sok éves tapasztalat kell. De magánál a fotózásnál is minden befolyásolva van. Tehát az, hogyha én építek egy lest, és mondjuk beetetek oda madaraknak, azért, hogy oda jöjjenek, és le tudjam őket fotózni evés közben, meg ahogy veszekednek egymással, az ugyanúgy befolyásolás.
Ilyet a rovarfotós csinál, hogy valamivel oda csalogatja
persze,
az alanyait?
Én magam is csináltam már olyat, hogy mondjuk például ugye a futrinkák közismerten nehezen fotózhatók, mert nevük is mutatja, hogy futnak.
Nem azok a csigalassúságú alanyok?
És én magam is csináltam olyat, fotóztam le úgy futrinkát, most idén is, az aranyos bábrablót, ezt úgy tudtam lefotózni, hogy kapott egy hernyót, ott helyben talált hernyót, én azzal szépen úgymond beetettem, és ezek olyan vérmes ragadozók, hogyha eléjük kerül egy hernyó, akkor rögtön nekiesnek, és akkor megállnak egy helyben.
És tehát akkor van mondjuk fél percet, amíg el nem fogy a hernyó.
Még az is lehet, hogy több,
akkor
igen.
Ilyenkor azért oda kell menni mondjuk 5 centis közelségbe.
Igen. Csak amikor ők esznek, vagy ha például párzanak, akkor
semmi
nem
más
annyira,
nem érdekes.
Igen. Persze mindegyik faja válogathatja, tehát vannak félénkebbek, vannak nagyon félénkek. Ehhez is kell a rovarász tudás, mert nagyon sok fajt ugye ismerem a viselkedését, tudom, hogy most ez el fog repülni, ezért nagyon óvatosan mozogva kell oda közelítenem, vagy el fog szaladni.
Egy szitakötőt, amit hát mindenki csak
így pont a szitakötőket nem szoktam fotózni.
De... Jó, tehát, hogy azért nyilván van egy-két olyan faj, ami nagy feladvány egy fotósnak.
Igen. De egyébként szitakötőket lehet nagyon jó reggel fotózni, tehát hogyha van egy jó vizes élőhely, az ember ismeri, akkor érdemes ugye előtte bejárni a terepet, megnézni azt is, hogy reggel ott hol nyugszanak ezek, hol ülnek, melyik nátszálon, gyékényen, stb. És akkor én is fotóztam így a sávos szitakötőt, nagyon gyakori nálunk, de annyira nem vonzottak sose a szitakötők, hogy azokra menjek és keresgéljem. Sőt, úgy általában a vizes élőhelyek kevésbé.
Hát mondjuk szúnyogból több van, mint citakötőből, főleg hajdalban, hogyha az ember a vízparton...
Igen. Hát a szúnyogok persze megkeserítik, de hát ezt egy fotósnak úgysem kell bemutatni. Én is egyébként befújom magam, mert hogyha az erdő tele van szúnyoggal, akkor az megkeseríti azt is, hogy ha tényleg csak egyet-kettőt kattingatni akarok.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Elég sok fajt én úgy fotózok le, hogy megfogom a rovart, és aztán úgy képtelenség lenne nagyon ritka és ritkán látható fajokat megörökíteni az utókornak, hogy tudom, hogy fönt rajzik mondjuk a lombkoronában, elérhetetlen. Tehát akkor én azt csinálom, hogy mint egykor jó rovarász, fogom és hálóval megfogom, és aztán szépen ott, akár ott a terepen egy általa preferált növényre, vagy faág, vagy tehát egy olyan környezetbe helyezem, ami természetes hatást kelt.
És szabad téri műterem készül.
Ja, pontosan erről van szó, és utána mehet a dolgára. Ezek mindig befolyásolt fotók, tehát úgy én befolyásolom az ő tevékenységüket.
Jó,
arra
hát ez
az
nem
időre.
Olyan, hogy leülteted az embert a portré műterembe, hogy akkor most maradjon így, és klak-klak-klak
hát nem,
elkészül.
Nem, persze. De ehhez fűződnek sztorik, ugye, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban, úgy gyűjtés, én ezt befogást értem gyűjtésnek, csak ez bennem maradt régről, amikor még rovar gyűjtöttem.
Igen,
akkor,
annak van egy olyan akkor... állomása, hogy az a rovar az egy tűvel a testén.
Ja, persze, igen,
na,
ez már rég volt, ez már rég a múlté, de nagyon sokáig még a feleségem is mindig ugyanaz, hogy mész gyűjteni, holott már nem a gyűjtésről volt szó, hanem a fotózásról, vagy az, hogy gyűjtőruha, gyűjtőhátizsák, stb. Mindent így neveztünk. Tehát minden, ami összefüggésben volt a gyűjtéssel, mikor már réges-rég nem gyűjtöttem.
Hát ha már ez szóba került, mekkora a felszerelés? A fotós felszerelés plusz a gyűjtőruha, meg én nem tudom, mi kell még hozzá.
Hát egy nagy hátizsák van, amit mindig túlterhelve viszek magamon. Ugye, hogy minden nálam legyen, hogy ne legyen semmi. Van benne két makroobjektív, közgyűrűk vannak, vakuk. Volt, amikor még teleobjektívet is vittem, hogy mit tudom én, például ilyen élőhelyfotókat is tudjak úgy csinálni, hogy olyan távolról belefotózni az élőhelybe, az is olyan izgalmas látvány volt. De
állvány
az kell, igen, állvány mindig.
Lap,
így van, ezek mind a hátizsákat terhelik. Egy pici állványom van, vagyis hát több állványom is van, de egyik sem modern, már mind rég idejét múlt. De hát persze nehezek, és hát cipelni kell. Viszont hát lehet róluk, vagy velük fotózni, úgyhogy használom. Hogy így említetted a felszerelést, már elég elavult felszerelésem, hogyha így belegondolok, de valahol úgy tetszik is az, hogy például a fényképezőgépem az már több mint 10 éves, a váz, és még mindig remekül működik, tényleg semmi baja. Jó, most kezdett el leválni róla egy-két ilyen borító, ilyen kis műanyag, viszont a mai napig használható, eladható és elfogadható képeket tudok vele csinálni, és valahol ez olyan imponáló is, hogy nem megyek bele ebbe, persze nem is ugye nehéz rá már pénzt összeszedni, hogy mindig mondjuk 2-3 évente megvegyem az aktuális újabb modelleket, amik már egy picivel többet tudnak, de hogy valahogy imponál nekem, hogy nem kap el ez a gép szíj, és hogy még mindig azt a régi bázat tudom használni.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Meg lehet élni egyébként a természetfotózásból, vagy mondjuk a rovarfotózásból? Tehát az ilyen típusú képekre kinek mekkora igénye van? Mert hát, hogy azért gondolom nem csak ilyen lárpurlár magad miatt csinálod ezt.
Hát nem, igazából egyrészt magam miatt, tehát az a saját örömömre, másrészt meg azért jól esik, hogyha úgy jelentkeznek, hogy te figyelj, kéne ehhez vagy ahhoz a cikkhez, ilyen nemzeti parkos kiadványhoz, nagyon sokszor külföldről is kellene, és találtuk ezt a fotódat, hogy ez milyen jó képek, hogy nem is találtam ilyen jókat sehol, hogy, és akkor megegyezünk mondjuk egy árba. De van olyan is, hogy tanulók kérnek vagy a diplomamunkájukhoz, vagy akár csak bármilyen cikkhez fotókat, akkor sokszor megegyezünk úgy, hogy ajándékba kapják. De az, hogy megélni meg lehet-e, szerintem nem. Legalábbis Magyarországon nem. És szerintem külföldön is hát akkora olyan méretű a dömping a fotósból, hogy...
Oké, de azért megnézve a te fotóidat, nem mindenki csinál
hát igen,
ilyet,
azért kell
nagyon kevesen képesek ilyen profi rovarportékra.
Azért kell specializálódni, hogy tényleg az ember kiválasztja, hogy most valami olyat csináljon, amit nem annyira sokan csinálnak, és azon belül is megpróbálni jól csinálni. Tehát, hogy én észrevettem azt is, hogy most már van egy ilyen egyedi ilyen bemutatásmódom, nem is látásmódot akarok mondani, hanem tényleg az, hogy már nagyjából úgy be tudom határolni, úgy látom. Megfogalmazni nem tudom, de úgy látom az én képeimnek a stílusát, miben különböznek másokétól. És persze most itt a másokéra az ilyen nevesebb ilyen rovarfotósokra gondolok.
De egyébként Magyarországon erős a mezőny, vagy nem nagyon vannak
rovarfotósok? Hát itt Magyarországon a fotósok leginkább a természetfotósok, akik közül nagyon sokan szeretnek rovarokat fotózni, de ők inkább az ilyen hűvészi megjelenítésre adnak, tehát az, hogy belevisznek olyan pluszt, ami nem annyira a faj, vagy a biológiai bemutatás a célja, hanem
kvázi a szépség.
Egy olyan művészi megközelítés, ami nekem egy kicsit távol áll. Persze én tetszik nekem is, meg örülök neki, de én valahogy sosem vonzódtam azt, hogy most úgy fotózzak le mondjuk egy bogarat, hogy a lemenő nap milyen gyönyörű árnyékot ad neki a homokon, vagy az, hogy mit tudom én, hogy kenődik
tehát,
el a röpképe.
Tehát dokumentazistább vonalat képviseled, és például ilyen típusú megkeresések vannak mondjuk egy nemzeti parktól, vagy egy akadémiai intézettől, vagy egy kutatócsoporttól, hogy figyelj, kéne nekünk erről meg erről a rovarról egy pár fotó, vagy mondjuk a Bugaci, nem, vagy mondjuk akármelyik helyen a rovar világról egy kis leltárfotó.
De ilyenek vannak, elég sok volt már Magyarországról is, nem is tudom, most tényleg ezeket nem jegyeztem föl, de Körös-Maros Nemzeti Parkos kiadványba, Dunai-Poly Nemzeti Parkos kiadvány, talán Bükki Nemzeti Park, nagyon sok helyre tényleg. És hát persze ismeretterjesztő magazinokba is, tehát van, amikor külön megrendelésre. Legutóbb például most a Nagyfejű Csajkó tanösvény, ami Budai hegyekben nemrég nyitották, ahhoz kellettek fotók, hogy egyrészt a tanösvénynél a bemutatótáblára, másrészt meg a beharangozása, újságcikkbe is kellett, címlapon is lejött.
Vannak magánszemélyek, akik saját maguknak vesznek rovarfotókat.
Van olyan
hogy
is,
azt ő kirakja otthon a falon, mert hogy ilyen nagy
bogárszerrendes? Olyan még nem igazán volt egy-kettő nyomtatott képet vásároltak, meg talán olyan is volt már, hogy a fájlt vásárolták meg, hogy majd ők kinyomtathassák, de Magyarországról ez még nem volt annyira jellemző. Külföldről volt egy olyan megkeresésem 2013-ban, hogy Tajvanra, egy tajvani ilyen ismeretterjesztő intézmény, nem mondom, hogy múzeum, mert nem az, tehát egy ilyen ifjúsági, ilyen
szemléletformáló,
egy ilyen központ, igen. Igen, ők csináltak egy rovarokról szóló kiállítást, és megkerestek a neten felelhető képeim alapján, megkeresett az egyik ilyen kontakt személy, egy nő, hogy vásárolna tőlem képeket. És akkor megegyeztünk hárban, aztán kiderült, hogy még akarna, és aztán végül megvettek 40 képemet, és aztán kaptam képeket is, hogy milyen maga a kiállítás. Tehát szépen nagyba kinyomtatták, és ott ment pár hónapig, volt egy ilyen tárlat, aminek végül is a törzsanyagát, a fotóim adták. Azon kívül, hogy nem csak fotók voltak persze, hanem mindenféle ilyen modellbogarak, meg már akkor ugye voltak ilyen interaktív, ilyen kivetített dolgok, amikbe a gyerekek ott tudtak bóckodni. De a lényeg, hogy nagyon sok fotómat ők vették meg.
Hát, hogyha valaki a Google-ba vagy a Facebookon beírja azt, hogy Rámé Nikola, akkor írtatlan mennyiségű, fantasztikus rovarfotóval találkozik, és aztán onnantól kezdve meg végül is, hogyha kint van a neten, szabad a gazda, mindenki arra használja fel, amire akarja.
Ja, persze, tudom, hogy igen, csak ez, igen, ez egy nagyon rossz, egy tévhit, de ugyebár a az ember bemegy vásárolni a boltba, az ABC-be, és kim van a polcon, hát akkor ezt miért ne vehetném le, és vihetném el magammal. Tehát ez ugyanígy működik az internet, és attól még, hogy ott van, az nem azt jelenti, hogy az ember
letölt. Jó, csak hát a gyakorlat, meg az elmélet az hát, azért tudom, a neten persze. Ma még bőven más.
Persze, hát igen, de lehet egy kicsit legalább megkeseríteni ezeket a rossz indulatú felhasználókat, hogy ugye az ember vízjelet tesz a képekre,
ja, hát stb. Oké, persze mindenki tehát, valahol védekezik.
Igen, igen, de hát most nem lehet mindent így nyomon követni és figyelni, mert akkora méretű ez a
viszont megint. Viszonylag könnyű megjegyezni a nevedet, Rámi Nikola. Nem egy tucat név.
Nem.
Honnan?
Hát az édesapám szíriai, 65-ben jött Magyarországra, és aztán itt kitanulta a sebészetet, és itt ragadt.
És a magyar nyelvet.
Is, és ráadásul a magyar nyelvet az édesanyámtól tanulta el nagy részt, tehát nem is iskolába járt. Ugye emiatt ő elég sokáig járt az egyetemre, de hát a akkori átkosban ez még könnyen ment, mert ugye a baráti szoc országok szépen segítették egymást, úgyhogy itt az itteni akkori közel-keleti diákok elég jól el tudtak lenni. Ő is aztán megtanulta, és aztán nagyon elismert sebéd, a mai napig egyébként dolgozik. Szóval tőle van a név, 21 évesen jött el Szíriából. Én is jártam azóta többször, mert ugye van még kint rokonság. Viszont hát az édesanyám magyar, úgyhogy engem minden más ide köt Magyarországhoz. Azon kívül, hogy a nevem igazából utal rá, hogy van a származásomban valami, ami nem annyira ez a magyar.
Fiat hány éves?
Fiam 12.
Együtt bogaráztok?
Nem, egy eleinte gondoltam, meg kicsit reménykedtem is, hogy érdekli, meg úgy érdekelte is, mint minden gyereket, de aztán ő elment más irányba, pedig tőlem nem látta, hogy undort kéne érezni, vagy valami, de a mai napig egyébként mindent szeret, csak most más dolgok kötik le. Tehát ő most egy kicsit jobban ez a mai ilyen modern, városi, digitális dolgok, ez a világ az, ami nagyon lekötik.
Na jó, hát te se 12 éves korodban kezdtél bogarászkodni, nem, hanem akkor inkább ilyen 20 kör, vagy
nem, mert meg
vagyis ugyan, hát középiskolában.
Meg amikor én óvodás voltam, akkor nem volt még, mit tudom én, okostelefon, nem volt semmi, hanem akkor tényleg az volt, hogy kimásztunk a kerítésen, mert kint még több gyík volt, és aztán meg persze kaptuk a letolást, meg a büntetést, tehát valamivel ugye elfoglaltuk munkat, és hát nekem a természet volt az, amit az elfoglaltságot.
És mennyi időd jut, vagy mennyit hagysz magadnak arra, hogy kimenj terepre?
Most kicsit magam ura vagyok, és próbálom úgy beosztani, hogy most azért többet tudjak terepen lenni, akár heti több alkalommal is. De ugye hát aztán persze majd jön majd az iskolai időszak, akkor jobban kell megint figyelni, hogy van azért egy fiam, akinek a tanulása.
Mert hogy ugye te egyedül neveled. Tehát.
Most igen, igen. Egyedül.
Ilyenkor, amikor kimész, akkor abszolút te döntöd el, hogy most ide megyek a, nem tudom én, a 17. kerületbe, vagy a Gödöllői Dombságba. Nyilván nem a világ végére mész, az nagyon le, csak ilyen egynapos.
Igen, igen. Igen, leginkább egynapos.
Sokra. De hogy akkor, ha jól veszem ki, ez ilyen lárpordlár egy kicsit mégiscsak. Tehát a magad szenvedélye miatt mész ki, nem mondja azt a valaki, hogy te figyelj, most ide kell menned fotózni.
Igen, igen. De pont ezt beszéltem barátaimmal is, akik ugyan nem fotóznak, de hasonló szenvedélye, tehát a rovarokat szeretik. Nagyon sokszor megyek úgy olyan társakkal, akik szintén bogarasok.
Már ez például a Magyar Rovartani Társaság?
Hát, de mondjuk, esetleg. Igen, de igen, mondjuk, igen, tehát tagok ők is, de a lényeg az, hogy pont beszéltem, meg mindig minden alkalommal, amikor szezon van, ugye most így nyáron, hogy mindig mondom, hogy hát most van az, hogy egy nap kéne 10 helyen lenni legalább, mert annyi minden van, amit meg le akarok fotózni, amit meg akarok találni, hogy tényleg arra bőven kevés. Nem az, hogy minden nap menni, hanem minden nap nagyon sok helyen kéne egyszerre lenni. És hát igen, lárpullára, hogy most melyik jön össze. Általában a közeli célpontok most jönnek össze.
És te például tartasz ilyen ismeretterjesztő előadásokat is? Ezt most azért kérdezem, mert a Facebookon van egy állathatározó csoport, ahova boldog-boldogtalan szembe jön vele a lakásba valamilyen ízelt lábú, azt felteszi, és jaj, ez, ki lehet, mi lehet, és az esetek nagy részében te vagy az első, aki így egyből írott, hogy ez ilyen faj, olyan faj.
Hát igen, a közösségi médiában szintén ugyan, hát ez segítségnek gondolom, mert segítséget nyújtok abban, hogy megtudják az, az emberek, hogy a laikusok, hogy mi az, amivel találkoztak, mi az, amit lefotózott. Mindent persze én sem tudok, és nem mindent tudok fajra leszűkítve megmondani, de legalább a közelítőleg megmondom, hogy na, ettől nem kell félni. Hát pókokhoz például nem értek, de nagyon sok több barátom is van, akik nagyon jól ismerik a pókokat, ők a pókokban segítenek. Én a bogarakban, a legyekben, ilyesmiben tudok valamilyen szinten segíteni. A kérdésedre válaszolva nem nagyon, tehát voltak már rovartani társaságban, de ott inkább ilyen beszámolók, ilyen élménybeszámolók, előadások voltak, viszont ilyen előadások, hogy ismeretterjesztő, nem igazán, tehát egy-kettő, hogyha valahova meghívtak.
És egyébként külföldre is szoktál járni fotós túrákra, vagy csak hazai? Onnan jutott eszembe, hogy volt szerencsém még a Merkel Ottóval beszélgetni, illetve megemlékeztem most februárban a halála kapcsán egy régi beszélgetésünkkel, hát nagyon-nagyon régen vettük föl, akkor még a külföldi tanulmány útjairól mesél sztorizgatott, hogy hol, hogyan gyűjtötte a rovarokat. Tehát, hogy te is jársz külföldre, hát vagy te inkább hazai?
Hát ő járt messzebb is, ugye, ő sok helyen járt Laosban, hát Észak-Koreában.
Bejárt a Dél-Kelet-Ázsiát, oda-vissza hatszor.
Nikaraguában ő sokfele volt, de hát neki ugye a munkája adta, hogy te, hogy mehetett, meg ő ment volna többször is, csak hát ennyire futotta. Nekem hát a legtávolabbi mondjuk az a édesapám, ő is a hazájának a területe volt, ahova én eljutottam, annál távolabb nem. Kifejezetten rovarászni mentem, meg rovart fotózni, voltam többször is, de ez volt a legtávolabb. Általában inkább itt a Mediterráneumban, hogyha külföldről van szó, tehát leginkább Horvátországban voltam, egy-kétszer Görögországban, de mondom, a hazai dolgok is annyira izgatnak, és annyira, tehát hogyha valahova külföldre megyek, akkor mindig sajnálom, hogy itt, és számon tartom, hogy itthon mikről maradok le abban az időszakban.
És hogyha megkínálnának egy olyan állással, mondjuk egy akadémiai kutatócsoport, hogy egy nagy, mit tudom én, uniós projektnek legyél az egyik tagja, aki dokumentálja a nagy európai ízeltlábú felmérést, akármit, bevállalnád, ott hagynád az ötvösséget?
Ja, hát persze nagyon sok szempontot figyelembe kell hozzávenni. Nyilván lenne olyan verzió, amikor azt mondanám, hogy igen, most akkor váltok. De hát ez feltételektől függ. De simán, persze.
Mert hogy annak meg van egy ilyen tudományos kihívása. Vagy ez a része annyira nem hiányzik?
De az jó dolog, tehát azt szeretem segíteni, ha ezt a... Még ha én magam nem is vagyok biológus, de azért mindig szerettem segíteni az itthoni biológusokat is. Nagyon sokat ismerek, múzeológusokat, kutatókat, és mindenkivel jóba vagyok igazából. Számítanak is rám sokszor.
És mi a véleményed az Orbán kormány azon tervéről, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumot leköltöztessék Debrecenbe?
Hát ugyanaz, mint a legtöbb múzeológusnak, azok, akiket ismerek, mindenki ellenzi, és mindenki fel van háborodva. Nem látom az értelmét. Az az indok, amit hallok, aznek szerintem nem állja meg a helyét. Budapest az a magyar főváros, és a Természettudományi Múzeumnak a magyar fővárosban van a helye, mert Magyarországon minden központosított. Ráadásul pont egyébként maga a kormány is mindent központosít. Tehát maga a tudományos élet is központos, és Budapest a központja. Tehát innen elköltöztetni egy gyűjteményt,
az egy 10 millió akkora, darabos gyűjtemény.
Hát ez egy akkora baklövés, hogy tényleg... Hát nem csak, hogy baj, ez egy bűn. Tehát én ezt bűnnek tartom. Ha én szavaznék róla, vagy szavazhatnék róla, akkor nyilván, hogy nem szavaznék. Tehát ennyi, ez a véleményem.
Téged a filmezés nem érdekel soha?
Hú, hát vannak olyan jó filmesek, és tudom, hogy a nyomukba soha nem érnék, meg hát tudom, hogy
ilyen... Na, de ők is autodidakta módon kezdték, igen. Mosonyi Szabolcs, igen. Vagy a természetfilm.hu-s csapat, hát, persze, hát nagyon jó.
Dolgoztam is velük is, mert szerencsére megkerestek ők is egy-két ilyen
riporti... speciál effektek véget.
Igen, meg szerepeltem is náluk. De vonz, tehát olyan szempontból... Most mitől milyen kis rövid kis spotokat én is szeretek csinálni, meg azért is csináltam még, mikor a telefonok nem videóztak. De hát óriási, ez egy két külön szakma, tehát ez olyan, mint mondjuk az ötvösségen belül, hogy a tekintsük nagyba az ékszer szakmát, van az aranyműves, aki készíti aranyból a tárgyakat, és van a drága kőcsiszoló, aki teljesen más a végeredmény, vagy a végkifejlet, az a látvány, az ott egy pontban van. Tehát ugye a drága kőcsiszoló csinálja meg a követ, én meg az a ékszert hozzá az aranyból. De valahogy olyan távoli a két szakma egymástól, hogy szerintem a filmezés ugyanilyen. Tehát nekem ez teljesen távoli.
Te egyébként egy türelmes ember vagy?
Én annak tartom magam, igen.
Mert hogy azért kivárni a megfelelő fényviszonyokat, összerakni a felszerelést.
Persze.
Szóval nem egy ugribugris figura.
Hát minden fotósnak türelmesnek kell lennie, de ez minden... Ez az összes természetfotósra jellemző.
Ki az az állatcsoport, vagy az a terület, ami még hiányzik, ami még a nagy célod, hogy azt úgy szeretnéd megfotografálni?
Hú, jó kérdés, mert igazából úgy van, hogy a bogarak a kedvenceim, aztán vannak a kétszárnyúak, tehát leginkább a legyek ezen belül, és úgy külön ezen kívül olyan állatcsoport, amit úgy szeretnék fotózni, valahogy... Tehát ugye a gerincesek nem sose él. Úgy, mondjuk ez is túlzás, mert a hüllőket például nagyon szeretem, de ott is, ugye Magyarországon nincs túl sok hüllőfaj, már mindegyikkel találkoztam, mindegyikről csináltam fotót.
Ez személyes ismerős mind a 17 faj.
Igen, de úgy külön ilyen vágyam nincs, hogy most elmenjek Ausztráliába, és ott varánuszokat fotózzak. A rovarokból meg annyi féle van, hogy ott meg aztán ott nem is jelölhetek ki ilyet, hogy most akkor csak ezeket, de nagyon le akarom fotózni, hanem ott tényleg minden nap adódik mondjuk egy új ötlet, hogy na most mit kéne lefotózni. Nincs olyan, tehát nincs ilyen vágyam, hogy na most ezt még az életbe le akarom fotózni.
És mondjuk egy jó nagy fotóalbumot, vagy azoknak már lejárt a kora?
Ja,
az internet miatt? Már egy klasszikus, hagyományos print. Aha.
Nem, fotóalbum nem, de végül is egy ilyen úgy fotóalbum, ami mondjuk egy rendes nyomtatott könyv, ami megvásárolható, az úgy jó dolog, tehát az még a mai napig úgy benne lennék. Persze lennének is ötleteim, meg vannak is félig ilyen ötletek, de egyelőre most nem, még mindig az anyag csak készül, gyűlik az anyag, aztán majd lesz belőle valami.
És miután te azért sokat jársz jobbra-balra a természetben, milyennek látod most ma Magyarországot természeti állapot szempontjából? Hát, sokat romlott itt az elmúlt évtizedekben, vagy nem?
Ugye már sok évtized van mögöttem is.
Rovarás szemmel, milyen
is,
Magyarország.
Igen, meg hát mint élő ember is, de hogy változott, vannak helyek, amik előnyükre változnak, most hirtelen nem tudok mondani, de tudom, hogy azért nem vagyok annyira pessimista, de viszont nagyon sok élőhely nagyon leromlik, és a legfőbb gondot az utóbbi 20 évben nagyon erőre kaptak az idegen honos fajok, az özönfajok, főleg itt gondok özönnövényekre. Hát persze nagyon sok állatfaj, és hát nagyon sok, a legtöbb az ízelt lábú, ami invazív, és hát ők okozzák szerintem a második legnagyobb problémát az élőhelyek felszámolása után. Tehát az élőhelyek felszámolása lenne az első legnagyobb gond, és a második pedig ugye az özönfajok. De ez ugyanúgy minden összefügg, tehát az özönfajok megjelenése összefügg a globális ilyen kereskedelmi, meg a gazdasági vég nélküli sokatakarással, tehát hogy minél több vagyont összeszedni, fölhalmozni, és minden erre épül. És aztán persze most látjuk, hogy ez magával hozza az éghajlatváltozást, és megjelennek olyan fajok, amik nem idevalók, amik aztán még plusz rá segítenek az ökoszisztéma összeomlására.
Végezetül egy némileg aktuál politikai kérdés. Fellángolt június végén a magyar sajtóban is a nagy hír cunami, hogy hát akkor ezekkel a méhlegelőkkel mi legyen. Ami eléggé burleskbe fordult, hogy akkor az egyik oldal kiirtotta, és azt mondta a másik oldalról, hogy hát ezek nem is méhlegelők, csak nem adtok pénzt kaszálni, mert csak susnya az egész. Neked mi a véleményed? Rovar fotós szemmel.
Én szívesen látom a méhlegelőket. Annak ellenére, hogy nem fogok mondjuk a Calvin tér és a 32-esek tere között ott létrehozott méhlegelőkön bóklászni a makroobjektívemmel és keresgélni, mert szívesebben megyek azért inkább a csendbe, tehát a városoktól távoli élőhelyekre, de én nem vagyok ellene, tehát időt kell ezeknek is adni, mert azért a természet az nem egyik pillanatról a másikra hódítja vissza, és én a szemléletet nagyon jónak látom, meg a szándékot, de hát ugye itt az ellenhangok azok most mind arra mennek, amit lehet látni, mert ugye most tényleg az ember azt látja, hogy ez most gaznak néz ki, meg hát ugye maguk a gyepek is például, a természetes gyepek, azok minden évszakban más és más arcukat mutatják. Valamikor, ugye koratavasszal minden gyep sokkal szebb, a kertek is például, tehát a városi belső kertek is sokkal szebbek április-májusban. Aztán idővel nagyon elhatalmasodik, lekaszálják, le kell nyírni a füvet, meg a nem tudom, hogy ne a parlag fűnőjön. Ezek a úgy nevezett méhlegelők, ezek szintén időt igényelnek, hogy az embereknek, hát sajnos ezt el kell fogadni, de nyilván nem. Tehát ilyen szempontból pesszimista vagyok, mert nem tudom, hogy mindenki csak azt látja, hogy itt a parlagfű fog nőni, és ő amúgy is azt más meg allergiás, úgyhogy legyen ez lenyírva.
Ami meg ráadásul nem is igaz, tehát hogy nem itt van az okokozati összefüggés.
De amúgy ilyen szempontból a méhlegelő is így furcsa hangzik, nagyon le van egyszerűsítve, itt nem arról van szó, hogy a házi méh meg a méhész oda fogja hordani a méheit, és csak ezek a méhek, hanem egy ilyen folt, egy ilyen gyepfolt, vagy egy ilyen sziget, az rengeteg más rovart meg madarat vonz be. És hát ezeknek ez a lényege, tehát a biodiverzitás, ami a legfontosabb feladata lenne egy ilyen méhlegelőnek. Én mondom, én szívesen látnám. Persze, azban nagyon keveset tudok róla, tehát nem tudom, hogy hol létesülnek ezek, nem tudom, hogy...
Hát egyébként milyen... nincs sok, tegyük hozzá az zárójelbe, hogy az összbudapesti zöld felületnek talán a 3 vagy a 4%. Igen.
Viszont ha már tényleg erről beszélünk, nagyon rossz tendenciának látom a további egyre nagyobb, egyre több kő és beton felület szaporodását.
Hát a stadionváros.
A stadionok, de ami nem stadion ott is, tehát amikor beton, a parkok, beton. Parkok átalakulnak beton parká, és lehet, hogy van egy-két fa, meg nem tudom, de például az, hogy a burkolatok ugye, hát óriási hőmennyiséget fog ez a városokra rátenni, ezek nincsenek jól átgondolva.
Illetve tudjuk ezt, hiszen vannak például mérések is a városi hőszigetekről, Szegeden évek óta kutatják a helyi egyetemen, konkrét mérés sorozatok vannak, tehát meg hát Nyugat-Európában mindenfele.
Persze, minden.
Tudjuk, és mégis nem teszünk ellene semmit, miközben...
Hát mint ahogy sok minden ellen sem teszünk semmit,
igen.
Mert csak ülünk a fenekünkön, de a városi zöld az most szerintem nem jó irányban halad, tehát nem, még ez nem elég.
Illetve sok városban azért már a szándék megvan a szemléletváltásra, de hát a fejekben való váltáshoz is nagyon sok év kell.
Igen,
sajnos,
igen.
Meg hogy a politika ne telepedjen
rá. Hát a politika
rá,
ugye
nem,
csak a hasznot,
hasznot
keresi, a politikusok csak a hasznot, az anyagi hasznot keresik, a minél előbbi anyagi jövedelmet látják benne. Az átlagember meg ugye csak amit a szájába meg a fejébe adnak, azt fogja harsogni, úgyhogy sajnos nagyon kevesen vannak, akik jó irányba tudnák befolyásolni a szemléletet.
Na hát akkor hajrá, kedves hallgatók, tessék az interneten megkeresni Rámé Nikola nevén a fotókat és a hihetetlenül fantasztikus rovar portrék segítségével megváltozik a szemléletük az állatvilággal szemben, és mindenki nagyon nagy természetvédő lesz, és méhlegelő barát. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Rámé Nikolát hallottuk, természetfotóst, ötvöst, természetszeretőt, és
bogaras.
a többi. Egy bogaras, egy valóban bogaras ember. Én Sarkadi Péter voltam, podcasttal legközelebb a jövő szerdán jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,5 ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.